Istenünknek szentelk szállj most mi ránk, és vezessel bennünket a mi Urunk Jézus Krisztusunknak megismerésére, hogy az igének ne csupán hallgatói, hanem igaz megtartói és cselekvői lehessünk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő egyszülött fiától, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Kedves szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét, úgy, amint azt olvasom, a Zsoltárok könyvének 62. részéből, annak is az első 9 verséből, a karmesternek, Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok minnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban teli kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős várom, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Isten, ami oltalmunk. Kedves szeretett testvéreim, hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, azért, hogy jó gyümölcsöt teremhessen Istennek igéje a mi lelkeinkben. Gyertek, imádkozzunk! Mi drága a te szereteted, Istenünk! Szárnyaid árnyékába menekülnek az emberek, dúslakodnak házad bőségében, örömöt árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása, s Urunk, a te világosságod által láthatunk világosságot. Urunk, ebben a szívbeli, lélekbeli alázatba szeretnénk most oda tenni a lelkünket a te kezedbe, hogy csak az Istennél tudjunk most is elcsendesedni. Magasztalunk téged a mai nyugodalom napjának lelki kincseiért, amelyeket elkészítettél minnyájunk lelki épülésére. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy nyisd meg a mi szíveinket, hogy be tudjunk fogadni téged igéddel együtt, és hogy veled együtt miénk lehessen az a békesség, az a hit és az a szeretet, amely a mennyei áldás javaknak drága kincse. Urunk, te látod, hogy hogyan jöttünk ide a te színed elé. Kérünk téged, hogy aki bánkódik és gyászol, azt vigasztald meg. Kérünk, hogy légy azokkal, akik erőtlen lélekkel és testtel lépték ma át a te templomodnak ajtaját, kérünk, erősítsd meg őket. Legyél minnyájunkkal, Urunk, bármit is hordozzunk testünkben és lelkünkben. Engedd meg, hogy most megnyugvást találhassunk te benned. Így kérünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, áld meg az ige hirdetőjét, áld meg lelkednek vezérlő erejével, s áld meg minket is, mint az ige hallgatóit, hogy befogadói, megtartói és cselekvői lehessünk áldott igédnek. Magasztalunk, Urunk, hogy házadba hívtál minket, nyisd meg szívünket, hogy a szívünk is a tiéd lehessen. Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, a mai Isten tisztelet alapigéjét Márk evangéliumának 6. fejezetéből, a 30. verssel kezdődően a 34. versig. Így szól Istennek igéje. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk. Jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a régi időkben, 20. század első felében ez még teljesen így volt, de talán még az 50-es években is. A nyaralás, a pihenés az nagyon szűk réteg kívánsága volt, jobbára módosabb polgárok és a nemesi osztályhoz tartozó emberek mehettek el nyaralni. A mai világban ez egy kicsit már másképpen van, bár ma is van olyan ember, aki, hogyha megkérdezik, hogy hol fogsz nyaralni, akkor azt feleli, hogy a kombány mellett, hiszen mezőgazdasági munkából él. Vannak olyanok is, akik csak egy-egy elcsípett délután, vagy esetleg hétvégi kirándulások alkalmával tudnak kikapcsolódni, pihenni. Sokan rokonlátogatással kötik egybe a pihenési időt. Aztán vannak, akik ki tudnak szakítani egy-két hetet, megengedhetik maguknak. Különböző nyaraló helyek közül lehet választani, egészen a sátras kempingezéstől az all-inclusive luxus nyaralásokig. A mai ember már sokkal inkább el tud menni nyaralni és pihenni. A cél az, hogy pihenjünk, kikapcsolódjunk, és talán sok munkával teli év után meg is érdemli az ember mindezt. Pihenésről szólt a felolvasott ige is. Pihenésről egy nagyon nagy munka után. A tanítványokat ugyanis Jézus kiküldi első alkalommal arra, hogy hirdessék az evangéliumot, ördögöket üzzenek ki és gyógyítsanak. Ez volt a tanítványok számára a tűzkeresztség. Elképzelhetjük, hogy azok az emberek, akik talán egy éve még a hálót húzták a genezáreti tavon, vagy esetleg egy vám helyen ültek, vagy egyéb polgári foglalkozást űztek, egy év után már hihetetlen, mély, spirituális, lelki feladatot látnak el. Hatalmas nagy változás az életükbe. És abban is biztos vagyok, hogy hihetetlenül megviselte az szellemüket ez a munka. Mert lehet, hogy nem berejtékeztek, lehet, hogy nem izzadtak, lehet, hogy nem görnyedtek, ahogy egyébként a fizikai munkába az ember szokott, de mégis lelkileg minden bizonnyal nagyon lefáradtak. És Jézus látja mindezt. Amikor visszaérkeznek ezek a tanítványok a kiküldetésből, látja rajtuk, hogy fáradtak, és mondja nekik, hogy pihenjetek egy kissé. Igénynek ez az első fontos üzenete. A munka és a pihenés egyensúlya. Tanítványok nagy feladatot látnak el, nagy munkát végeznek, és méltóak arra, hogy pihenésben részesedjenek. Maga Jézus mondja nekik tehát. Sőt, nem csak mondja, hanem ki is eszközli. Sok ember van körülöttük, és azt mondja nekik, hogy üljünk hajóra, és menjünk el egy lakatlan helyre. Egy olyan helyre, ahol nyugalomban lehetünk, ahol kikapcsolódhattok, ahol le lehet ülni, elmondhatjátok, hogy mi történt veletek. Egy olyan helyre, ahol csönd van, ahol a lélek nyugalomra lel. Ilyen pihenés szánt nekik Jézus, és nyilvánvaló, hogy ez teljesen összhangban van az egész Szentírás rendjével, sőt az Isten teremtett rendjével, és voltak éppen az Isten lényének egy szegmensét érthetjük meg, akkor, amikor pihenésről van szó. Hiszen láthatjuk és ismerjük a teremtés történetet, amelyben Isten egy rendet alkotott a világ számára, nevezetesen azt, hogy 6 napon keresztül munkálkodjunk, és a 7. napon pedig nyugodjunk meg a mi munkánktól. Ezt a rendet erősíti meg a 10 parancsolat is. Minden bizonnyal mi is nagyon jól tudjuk, akik itt vagyunk vasárnap, és nem az egyéb teendőket végezzük otthon, mert biztos, hogy lenne mindannyiunknak teendője. A munka az mindig adódik, de azt is szokták mondani, hogy a munka megvár. Megvár a munka, mert ha nem tartjuk be ezt az egyensúlyt, ha nem tartjuk be a pihenés és a munka egyensúlyát, akkor felborul a mi életünk. Lehet hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül is visszaélni vele. Lehet mondani azt, hogy majd én pihenek este, majd én pihenek éjszaka. Kétféle módon is felborulhat ez az egyensúly. Van, amikor a munka javára borul föl, és talán ez a gyakoribb. És ilyenkor már az ember munkamániás lesz, és hogyha nem dolgozik, akkor már azt érzi, hogy naplopó, hogy lusta, azt érzi, hogy valamit elszalaszt, valami lehetőséget, azt érzi, hogy már nem hasznos az élete, és éppen ezért mániákusan, ahogy szokták mondani, ét-nappallá téve dolgozik, gürizik és húzza az igát. Könnyen megjósolható, és talán mi is tapasztaljuk a mi környezetünkben, hogy mi történik azzal az emberrel, akinek az életében a munka pihenés egyensúlya a munka javára billen át. Kiégés, belefáradás az életbe, aztán betegségek formájában, már fiatalkorban súlyos betegségek jönnek elő, és az ember azt az életidőt, amelyet talán az Isten megszabott neki, nem hasznosan, bármennyire is akarta, nem hasznosan, hanem elpocsékolva és ideje korán befejezi. Aztán van egy olyan jelenség is, ami talán egy picit ritkább, de a fogyasztói társadalomban, és a mi társadalmunk is már egyre inkább ilyen, egyre jellemzőbb, és ez pedig az, hogy a pihenés javára, a tétlenség, a semmittevés javára billen a mérleg. Ilyenkor az emberek ellustulnak, olyan dolgokon kezdenek gondolkozni, és olyan élvezeteket keresnek, amivel kitölthetik az idejüket, olyan hobbikat, olyan vágyakat, olyan szenvedélyeket gerjesztenek magukba, és gerjeszt a környezetük bennük, amelyek a munka hiány jó termőtalajra találnak. Láthatjuk tehát, hogyha a céltalan henyélés és pihenés javára billen a mérleg nyelve, akkor lehet, hogy külsőleg semmi testi elváltozás nincs, de az ember lelke legbelül megromlik. Nem hiába volt a középkorban már a bencéseknek a jelmondata az orát labora, amelyet a reformátorok és puritánok is átvettek. Elég, hogyha elmegyünk a debreceni kollégiumba, belső tümpanorra írva láthatjuk orando et laborando, imádkozva és dolgozva. Tehát fontos ez az egyensúly. És Jézus az alapvető emberi szükségleteket látva és a teremtett rendet ismerve mondja el a tanítványoknak, hogy pihenjetek egy kicsit. De Jézusnál is láttuk, hogy ő is számtalanszor visszahúzódott, hegytetőre vonult vissza, lakatlan helyre, azért, hogy tudjon csendességre és békességre lelni. Aztán, amikor elindul a tanítványok csapata Jézus vezetésével a csónakon a tó másik oldalára, akkor egy különös dolog történik. Az a szándékuk, hogy távol kerüljenek az emberektől, távol kerüljenek azoktól, akik várják tőlük a szolgálatot, várják a tanítást, ami elsősorban az ő számukra, Jézus és a tanítványok számára a hivatásuk és a munkájuk. Tömeg azonban nem hagyja őket, és ahogy Jézusék elindulnak, észreveszik ezt az emberek, és mint egy megkerülve a tavat, mennek utánuk. És mire átérnek a másik oldalra, több ezer ember várja őket ott. Nyilván úgy történt ez a dolog, hogy egy kis csoport elindult, és ahogy a tavat körbevevő falvakon, városokon keresztül mentek, adták a hírt, hogy itt van a Messiás, itt van az Úr Jézus, itt van a gyógyító rabbi, aki bennünket tanított, és hatalmas ereje van, gyertek velünk, és így duzzadhatott a tömeg hatalmas méretűvé. Érdekes ez a jelenség. Érdekes ez a jelenség abból a szempontból, hogy valami megmozdította ezeket az embereket. Nyilván mielőtt elindultok volna, mielőtt egy hatalmas tömeg kialakult volna, legbelül a szívükben megmozdult valami. Az Úr Jézus hatással volt rájuk. És tudjuk jól, hogy minden külső mozgás, minden külső tevékenység, munka, vagy bármi más, először belülről indul el. Kell egy belső ösztöke, kell egy akarat megnyilvánulás ahhoz, hogy valóban tegyünk valamit. És ez a belső megmozdulás Jézus által jön létre ebben az emberben, nem kevés emberben, nagyon sok emberben, több ezer emberben. Több ezer embernek dobbant a szíve valami miatt, valamelyik tanítása miatt Jézusnak, hogy esetleg a lénye miatt, az, hogy hogyan beszélt, mert tudjuk, hogy egy dolog az, hogy az ember mit mond, másik dolog, hogy hogyan mondja és hogyan éli azt meg. Jézusnál ez a kettő összefüggött, és ez volt nyilvánvaló módon hatással, és egy belső megmozdulást eredményezett. És hogyha van belső megmozdulás, vagy ahogy a pszichológia, pedagógia nyelve mondja, van belső motiváció, akkor nagyon könnyen megy a többi. Akkor könnyen tudok sok munkát elvégezni emberfeletti erővel, akkor könnyen megy esetleg előtte elérhetetlennek gondolt célok elérése, és így volt ezekkel az emberekkel, 10-20 kilométert gyalogolhattak, de volt egy belső mozgás már bennük, és ez egy külső mozgássá lényegült át. Hatalmas kérdése ennek a jelenségnek az, hogy vajon bennünket mi mozdít meg. A filmesek mindig arra törekszenek, hogy megmozdítsák az embert, hogy meghassák, hogy a szívükig hasson valami jelenet vagy esemény. Vajon mi mozdít meg bennünket? Mi mozdítja meg a szívünket? Mire tud lelkesedni a szívünk? Igen, mert szükségünk van a lelkesedésre, mert hogyha nem lelkesedünk, ha nincs belső mozgás, akkor olyan lesz az életünk, mint egy víz, esetleg egy tó, amelynek egyik oldalába belefolyik egy patak, és állandó áramlásba tartja a vizet, és a másik oldalán kifolyik, de mindig van mozgás, mindig van élet. És hogyha elzárják a befelé vezető vízmozgást, megáll az élet, megáll az utánpótlás, és tudjuk jól, nem kell nagy biológia tudás hozzá, vagy földrajz tudás hozzá, algásodni kezd a tó, és egy idő után mocsárra alakul, és megszűnik élővíznek lenni. Ugyanilyen a mi szívünk is. Ha van mozgás benne, ha van élő fuvallat, lehellet, ahogy hallattuk a keresztelési ígében, ha lélek által való újjászületés van benne, akkor él. Akkor él a mi szívünk. Ha viszont nincsen benne mozgás, akkor megáll, bocsánat a kifejezésért, posványosodik, az élet jeleit egyre kevésbé produkálja, és kihal belőle az élet. És hogyha az ember szívéből kihal az élet, akkor már csak idő kérdése, hogy az egész életében, a lelkében, a testében és a szellemében is megálljon az élet. Mi mozdít meg bennünket? Mi az, ami az ember szívét igazán megmozdítja? Hatalmas dolog az, hogy itt lehetünk a templomban. Hatalmas dolog az, hogy nyitott szívvel vagyunk itt, és várjuk azt, hogy az Úr Jézus megmozdítson bennünket. Várjuk azt, hogy Isten mozdítson meg bennünket. Bármelyik eleme, az Isten tisztelet bármelyik eleme által. Az embert nem mindig ezek mozgatják meg. Vannak, akik talmi értékek mentén mozdulnak, vannak, akik ábrándok, hamis vágyak, álmok, és vannak, akik istentelen eszmék mentén mozdulnak meg, és élik le egész életüket. Tudnunk kell azonban, hogy ha az Úr Jézus megmozdít bennünket, hogy a Krisztus megmozdítja a mi szívünket, akkor az egy olyan irányba lök bennünket, amely a lehető legjobb, amely az életről szól. Krisztus mozdítson meg mindannyiunkat. Mert hogyha Krisztus megmozdít belül, akkor annak van egy külső jele is. Az, hogyha az ember élő hittel rendelkezik, azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy nem csak egy belső mozdulás van, nem csak egy belső meghatódás, hanem ennek van egy külső jele is. Egyszer egy idős ember mondta nekem, hogy amikor ő elmegy a templomba, akkor mindig meghatódik és fohászkodik. De én tudtam, hogy amikor kiment a templomból, akkor ennek a meghatódásnak és a fohászkodásnak elég kevés jele volt az ő életében. Hát nálunk ne így legyen. Minden egyes belső mozdulás, minden egyes jó gondolat, minden egyes nagyszerű érzés, amely Jézus nyomán megszületik a mi szívünkbe, folytatódjék. Folytatódjék hétköznapi életünkben, folytatódjék döntéseinkben. Folytatódjék akkor, amikor próbákban vagyunk, amikor nehézségek vannak a mi életünkön. Legyen a belső megmozdulás, külső mozgás. Ahogy a történetben is láthattuk, a nagy embercsoport, a több ezer ember külsőleg is megmozdult, és ment, és vállalta a hőségben való gyaloglást, csak azért, hogy újra a belső megmozdulást Jézustól elvegyék. Aztán a történet záró epizódjában egy nagy meglepetés történik, hiszen pihenni induló tanítványok és Jézus, amikor közelednek a parthoz, már nyilván látták, hogy hát ennek a pihenésnek lőttek. Ebből nem lesz pihenés. Pihenni akartak, és mégsem tudtak. Úgy hívják ezt, hogy frusztráció. Az ember szeretne valamit, szeretne pihenni, várja már, hogy kifáradt szelleme és teste nyugalomra leljen, és lám, mi fogadja őket ott? Ugyanaz, ami előtte volt. Sok ember, akik várják, óhajtják a tanítást, aztán nyilván voltak közöttük betegek is, akik a gyógyítást várták, és mondhatnám azt, hogy ezek a pihenni induló tanítványok és Jézus cseberből vederbe kerültek, ugyanott vannak. Hogyha velünk ilyen történik, akkor gyakran dühösek vagyunk, hogy még most sem lehet pihenni, még most sem hagy békén a munkának a terhe. Talán az első szenteste volt 2007-ben, amikor este összegyűlt a család, leültünk a vacsorához, és talán már az asztali áldást is elmondtuk, amikor hallottuk, hogy szól a csengő a kapubejáratnál. És amikor kinéztem és meghallottam, hogy egy borgőzős hangon a jól ismert nehéz sorsú ember csenget föl élelemért, akkor megvallom őszintén, hogy én is dühös lettem. Az év legszentebb napján nem hagyják pihenni, nem hagyják a családjával az embert. Ilyenek vagyunk mi. Ilyenek vagyunk akkor, amikor szeretnénk pihenni, és mégsem lehet. Amikor elénk jön az a munka, az a gond, az a feladat, amitől éppen szeretnénk megtartóztatni magunkat. És láthatjuk, hogy Jézus esetében is ugyanezt történik, azonban az Úr Jézusnak a reakciója mintaszerű, amelyet lehet, hogy mi nem tudunk követni, de talán törekedni lehet rá. Felborul a terv, de mégis az Úr Jézus nyitott lesz erre az egészre. És nem azt mondja az ott lévő több ezer embernek, hogy hát bocsánat, mi pihenni szeretnénk, viszont látásra menjetek haza. Ahogy az egyik filmben mondta a főszereplő, éljen a haza, menjetek haza. Hanem arról van itt szó, hogy az Úr Jézus teljesen megnyílik az új lehetőség előtt, és nem a frusztráció, nem a dühösség, nem a megakadályoztatás érzése látszik rajta, hanem ő is megmozdul. És a Szentírás ezt nyilván leírja, hogy az ő szívében megmozdul, mert megszánta őket. És hatalmas dolog ez, hogy megszánta őket, és újra tanítani kezdi az ott lévő embereket. Vajon mi mennyire vagyunk képesek egy ilyen új helyzetben, egy felborult terv végén megállni, és azt mondani, hogy hát akkor legyen így. Mennyire tudjuk elfogadni azt, hogy nincsenek véletlenek? Hiszen minden véletlen valami módon egy olyan kapu, amelyen vagy belépünk, vagy nem lépünk be. Vagy azt mondjuk, hogy lámítan ez a véletlen, amelyet minden bizonnyal az Úr adott, és belépünk, és várjuk, hogy mi lesz az eredménye. Vagy azt mondjuk, hogy nem lépünk be, mi kikerüljük, és megyünk tovább a saját utunkon. Isten ad ilyeneket, ilyen véletleneket a mi életünkbe, amelyben, mint egy válaszút előtt, eldönthetjük, hogy dühösen és frusztráltan, haragosan kitartva a saját elképzelésünk mellett megyünk az egyik irányba, vagy pedig kisebb bátortalanul, félelemmel, félszeg érzésekkel ugyan, de mégis bizalommal belépünk abba az útba, abba az irányba, amelyet hitünk szerint az Isten készített elő. Hogy ez mennyire így van, a történet folytatása mondja el. Ugyanis ennek a történetnek a folytatása az 5000 ember megvendégelése. És lehet, hogy a tanítványok is zúgolódtak, lehet, hogy már elegük volt a sok ige hirdetésre vágyó emberből, a sok betegből, egyszerűen csak pihenni szerettek volna, és ez teljesen jogos, hiszen erről szóltam az legelején. Azonban utána, miután mégis elmentek az emberek közé, mégis tanított az Úr Jézus, egy hatalmas csoda történik. Egy olyan csoda, amelyet azóta is emlegetünk. Egy olyan csoda, amit a hittanórákon szinte az első történetek között megtanítunk a gyermekeknek. Az 5000 ember megvendégelése, a kenyérszaporítás. Egy csoda lett az eredménye annak, hogy a változásba, a terv felborulásába nem belekeseredtek, hanem elfogadták azt Istentől. Talán nyaralás után vagy nyaralás előtt vagyunk, amikor mi is pihenni vágyunk, amikor szeretnénk azt, hogy valami nyugalom áradjon szét a mi életünkbe, és ez teljesen természetes érzés, hiszen tudjuk jól, hogy minden emberi nyugalom, kiváltképpen a vasárnapnak, a nyugalom napjának a nyugalma az előképe annak, ami egykor ránk vár az örökké valóságban. Adja Isten, hogy a mi kikapcsolódásunk legyen hasonlatos ahhoz, amely a tanítványok és Jézus kikapcsolódása volt, amely emberi terv szerint indult, aztán mégis más irányba vette az útját. Adja Isten, hogy a mi kikapcsolódásunk legyen felkapcsolódás, legyen az élő vízhez való rákapcsolódás, legyen az Isten ereje felé való megnyilás. Így adja minden kegyelem Istene, hogy tudjunk munkálkodni, tudjunk pihenni, és tudjunk mindig nyitottak lenni az ő emberi terveket felborító, de végtelen kegyelmet árasztó akaratának. És végezetül hadd olvassam fel az Úr Jézus szavát, aki pihenésben is, a munkában is hív bennünket, Máté 11.28, így hangzik. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Adja a Szentlélek mindannyiunknak ezt az igazi belső megnyugvást. Amen. Urunk Istenünk, oly sok minden van, ami zaklatottá tesz bennünket, és talán még pihenési idők alkalmával, talán a hétvége, talán az Isten tisztelet alkalmával sem tudunk megszabadulni ezektől. Kérünk Istenünket, hogy valóban benned találjuk a megnyugvást. Hozzád menjünk terheinkkel. Legyen az bűnteher, legyen az gond, fájdalom, nehézség. Hadd menjünk hozzád, mert tudjuk, hogy te valódi nyugalmat és megnyugvást adsz az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük ígédnek a szavát, köszönjük azt, hogy tanítottál bennünket, köszönjük azt, hogy megmozdíthatta a te ígéd a mi szívünket, ad, hogy mindennapi életünkben is legyen folytatása ennek a belső megmozdulásnak. Ad, hogy tudjunk hűséges, hívő életet élni. Tudjunk valóban szeretni embertársainkat és téged egyaránt. Ad, hogy így lehessünk hűségesek a jó cselekvésében, és ezáltal tegyünk bizonyságot a te megváltó keresztedről, arról, hogy te hatalmas módon szeretted bűnös embert. Jézus nevében kérünk, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.